Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök az életre növelő pénteki műsorát hallják, melyben dr. Pécsi Ritával beszélgetek. Múlt vasárnap meggyújtottuk a harmadik gyertyát, a rózsaszín gyertyát, kilóg a sorból, három lila mellett ott van egy rózsaszín gyertya. A hit remény után nem a szeretet jön, hanem az öröm. Valamiért az egyház úgy gondolta, hogy az örömre fókuszáljon karácsonykor, vagy adventben, és az öröm olyan sokunk számára kiüresedett fogalommá vált. Azt szeretném megkérdezni elsőként, hogy hogyan tekintsünk keresztény szemmel az örömre.
Nagyon-nagyon fontos, és azért is nagyon zseniálisnak is tartom tulajdonképpen az egyháznak ezt a szép keretét, hogy mielőtt a hitremény bele torkollana a szeretetbe, ahogy ezt így szoktuk szinte már ilyen versikeként is emlegetni, hogy el ne feledkezzünk arról, hogy a szeretetet örömben tudjuk csak megélni. Ugye valamelyik szentnek van egy ilyen mondása, hogy ugye a szomorú keresztény, és azt sem lehet elfelejteni, vagy nem szabadna elfelejteni, hogy a kereszténységünk örömhír. Tehát örömhírt szomorúan, meg keserűen, meg akár csak elméletileg is gyönyörű okosságokkal, de örömtelenül hirdetni, hát az azt lehet mondani, hogy hitelét fogja veszíteni, és nem is tudjuk továbbadni. És azt hiszem, hogy ha ebből a tényleg szakrális távlatból visszanézünk a saját életünkre, tehát a hétköznapjainkra, ugyanígy járhatunk, hogy csinálhatunk nagyon jó dolgokat, csinálhatunk nagyon szép dolgokat is, de hogyha nincs bennünk öröm, vagy nem találjuk meg annak az örömét, akkor nem lesz igazi gyümölcse. És szép az, igen, az is, igen, és magunk előtt is, tehát a kedvünket is el fogjuk veszíteni, tehát ugye nem véletlenül az, hogy a motivációkutatás mindig is hangsúlyozza azt, hogy ugye, hogy belső örömből, vagy ahogy Csíkszentmihály óta a flow érzését úgy olyan sokszor emlegetjük meg, úgy keressük is, meg azt érezzük is azt, hogy na igen, amit flow-ba csinálunk, tehát abban az örömben, abban feloldódunk, abban, ahogy Jézus is mondja, az én terhem könnyű, az én igám édes, pedig valóban tényleg igáról és teherről beszél. Nagyon szeretem ennek az egyensúlyát, tehát a kiegyensúlyozott ember, a kiegyensúlyozott élet, a kiegyensúlyozott hitvilágban benne van természetesen a nehézség, a teher, az iga, és ez tehát nem az, hogy vadásszuk azt a fajta boldogságot, amit inkább hedonizmusnak is nevezhetnénk. Olvastam is egy jó megfogalmazást a hedonizmusról, hogy tulajdonképpen az élet örömeit addig-addig hajhássza, amíg pont a lényegét veszíti el, és már nem tud neki örülni, és pont a finomságokat nem fogja tudni megérezni. Egy jó hasonlatot is ír ez a szerző, hogy olyan, mint amikor egy nagyon szép zenét, egy nagyon jó zenét olyan hangosan hallgatunk, hogy fáj, és hogy a finomságai eltűnnek. Tehát, hogy a Jézusi öröm, ez a bizonyos adventi öröm, amit itt felidézünk, nagyon szép, hogy még a sötétségben hozza fel. Tehát, hogy nem akkor, amikor már beteljesült, és itt van velünk, és örvendezzünk, nyilván ez is egy fokozata lesz majd az örömünknek, de még ebben a sötétségben, tehát amikor még sötétednek a napok, akkor világítja meg egy kicsit, akkor hozza ki, hogy ebben is van öröm, vagy itt keresd meg az örömöt, vagy egy örömre vársz, hiszen egy örömet szeretnél továbbadni, vagy egy örömre várhatsz. Azt írja Demeter Szilárd erről az adventi örömről, hogy ez nem egy szétszóró, tehát nem a szórakozás öröme. Olyan szép a magyar szó, hogy a szórakozás tulajdonképpen szétszór. De igazából ez egy összegyűjtő öröm, egy kicsit magadba, kicsit a közösségre már nézve, tekintve, kicsit arra, akit várunk. És ezt is azért érdemes egy kicsit nekünk is átgondolnunk, hogy ez a befogadásra készülő örömünk. És hogyha csak úgy amúgy ünnepeljük a szeretetet, vagy a karácsonyt, vagy a nem tudom micsodának nevezzük most már a karácsonyi ünnepeket, és elfeledkezünk róla, hogy tulajdonképpen kit fogadunk be, vagy kit várunk, vagy ki az, aki megígérte, hogy például, hogy mindig velünk lesz. Amikor például, ugye itt ezen a vasárnapon is felolvastuk Szent Pálnak az a örüljetek mindenkor, ismét mondom, örüljetek, hát ezt fogságban írja. Tehát abban a fogságban, amikor nem tudja, hogy egyáltalán túlélje ezt a helyzetet, ami előtt megkövezték, és abban majdnem belehalt, vagy ami után megkövezték, és majdnem belehalt, akkor ír egy ilyet, hogy örüljetek, ismét mondom, örüljetek, és folytatódik is, mert az Úr közel van. Tehát azt hiszem, hogy ez a fajta, tehát a védettségünknek, a szeretettségünknek a felfedezése, azt jelenti, hogy az Úr közel van, és hogyha erre rávilágítunk itt ebben a sötétségben, hogy akkor hol is van közel az Úr? Tehát az én életemben hol is van közel? És a gyerekeknek, ha segítenénk ezzel, nagyon sok a kaosz még a gyerekek világában is. Sajnos rájuk szabadítottuk a híreket, a borzalmakat, a klímaválságot, a háborút, már most olyan értelemben, hogy egyébként mérhető is sajnos, vizsgálatok mérik azt, hogy a gyerekeink szoronganak, félnek, azoktól az esetleg bekövetkező, és hát lehet, hogy a levegőben nyilván benne van a veszélye, de azért régebben talán azt lehet mondani, hogy gyerekek nem hallottak ennyi életükre leselkedő veszélyről. És amikor ennyi a kaosz, ennyi az összevisszaság, ennyi a bántás, a bullying, a megpróbáltatás, a minden, akkor megtanulni örülni. Tehát én azt hiszem, ez egy nagyon-nagyon fontos nevelési feladat lehet, hogy észrevenni azokat az apró örömöket, amelyek körülvesznek minket. Tehát sokszor felidéztük már, azt hiszem, ebben a műsorban is Placid atyát a gulágon. Tehát ott örömolimpiát meghirdetni, hogy úgy mondjam, és vinni, végigvinni, ahogy mutatja, ahogy elmeséli, hogy volt ugye társa, aki azt mondja, hogy én napközben nem tudtam szomorkodni, vagy nem tudtam szenvedni, így mondta, nem tudtam szenvedni. Miért nem tudtál? Mert hát figyelnem kellett az örömöket, hogy este vissza tudjam adni. És azt mondja, gulágra, ne felejtsük el, gulágon ugye 17 örömöt akartam este visszamondani, ami ért engem a gulágon. Egy nap alatt. Na most, hogyha azt gondoljuk, hogy csak próbáljuk meg, hogy csak úgy délbe, úgy megállunk egy kicsit, és akkor, hogy eddig mennyi örömért, hogy mennyi szépség, hogy talán láthattam a Roráta után a felkelő napot, vagy talán találkozhattam ott valakikkel, vagy milyen jó volt, hogy összejöttünk, vagy egyetem milyen jó volt, hogy föl tudtam kelni, és oda tudtam jutni, vagy volt ott egy szép gondolat, vagy utána volt egy teja, egy meleg teja, és az már közösségben volt. Tehát, hogy mennyire, például, hogy azt észrevenni, hogy otthon is jó egy meleg teja, de azért, amikor egy közösségben úgy érezzük annak a közösségnek a hullámzását, az együtt elindulunk, örömét, tehát azt gondolom, hogy ez egy különleges ajándék lehet, amelyik mondjuk most az adventben is várakozhat ránk. Tehát azt hiszem, hogy ez a kicsit csodálkozás, ez az apróságoknak a felfedezése, és nagyon fontos ehhez kapcsolni, szintén azt hiszem beszéltünk már erről, de nem lehet talán eleget, szoktuk mondani a rohanó világunkban, hogy megállni és elidőzni az örömöknél. Akkor lesz abból örömforrás. Ha csak átmegyünk rajta, még akár csak ha észleljük is, és azt mondjuk, hogy ja, ez jó volt, ez nem lesz elég, tehát ez nem épül be. Tehát ez a bizonyos megállni, elidőzni, rácsodálkozni, megbeszélni, kicsit kimondani, megörvendezni. Tehát ez a kis titka annak, hogy ez maradandóvá is tudjon válni, és be tudjon épülni abba az alaphangoltságba, amit aztán tovább tudunk adni. Az se, Ferenc pápának van az örömről egy érdekes kis gondolat fűzére, hogy igen, vegyük észre, hogy az örömhírnek a megajándékozottjai vagyunk, de ez kifejezetten arra szólít fel, hogy adjuk tovább. Tehát, hogy ha valakiben egy fény gyúlik, akkor az világítani fog, vagy világítani akar. Itt van megint csak a Szentírásban, ugye, hogy nem teszük véka alá, stb. De hogyha nem állunk meg, ha nem örvendezzük azt meg, nem marad bennünk élő fény, akkor lehet, hogy a következő pillanatban mi is fújogunk, lehet, hogy az lesz a problémánk, hogy most miért nem volt elég meleg ez a leves, vagy miért nem jött ide jobban, vagy miért nem nézett rám másképp, mert lehetne ez másképpen is. Persze, minden lehetne másképpen is. Nyilván Szent Pálnak is lehetett volna a környezete másképpen is, mint hogy agyonverve börtönben ül. De mégis érzi azt, hogy ugye a legfőbb örömünk miben van, és ez nagyon az advent titka, hogy ne felejtsük el. Kicsit azért sajnálom, hát sajnálom, mindenki sajnálja, azt gondolom, aki keresztényként megkapta ezt a lehetőséget, hogy ránézhetünk a saját megváltottságunknak, vagy a szeretettségünknek az örömére, hogy hát ez a szeretet ünnepe. Hát azért várjál csak, szóval a szeretet ünnepe, meg a fény ünnepe, meg a nem tudom minek az ünnepe, tehát Jézus nélkül nincs meg ez a fajta szeretet. Tilman atya, ez a Schönstattnak egyik magyarországi, vagy hát a legelső magyarországi apostola, nagyon sokat emlegeti szintén Kentenichnek ezt a gondolatát, ezt az inga biztonságot. Tehát nagyon szeretem a képet, hogy tulajdonképpen kapaszkodunk egy ingának a végébe, és nagyon tudatosítanunk kell, hogy ennek az ingának a másik végét Isten fogja. Tehát ő fogja, tehát mindig fogja. És akkor közben, így, ahogy mutatta Tilman atya, és azt mondja, hogy közben így leenged minket a földre, két lábbal állunk a földön. Jó. Ott járkálunk, csinálunk ezt, azt, amazt, valamikor futunk, van, amikor erőteljesen, van, amikor menetelünk, van, amikor sétálunk, stb. Szóval elég jó ez a dolog. És van, amikor az élet kihúzza alólunk nem csak a szőnyeget, hanem még a földet is. Tehát megremeg ott a minden, és ott maradsz, úgyhogy nem érzed a biztonságot alul. Na most itt a megmaradásnak, és egyáltalán az életben maradásnak és a belső örömnek a lehetősége az, ha ebben a helyzetben is tudatosítjuk, hogy Isten az, aki fogja a másik végét. Tehát lehet, hogy alul nem érzem ezt a biztonságot, de bele tudok kapaszkodni. És akkor még jön egy valami, hogy hát bizony az életünk sokszor produkál ilyesmit, hogy meg is lóbálja kicsit az ingát. Tehát, hogy elkezdünk szédülni, sőt, szerintem vannak olyan helyzetek, és én is átéltem már ilyet, amikor így szinte pörgette. Na, akkor tényleg nem tudod, hogy hol vagy, nem tudod, hogy egyáltalán mi történik veled, hogy lesz-e holnap, vagy nem, vagy egyáltalán, de azt az egyet tudhatod, hogy valaki, tehát ő, nem is akárki, fogja a másik végét. Ez az inga biztonság. És ez az, ami nem olcsó öröm. Mondja is az egyik ilyen filozófus, hogy az igazi öröm komoly dolog. És tényleg, azt lehet mondani, mert persze könnyű akkor örülni, ezt mindenki mondja, jaj, mert neked olyan jó, mert hogy rendben van a család, meg ennyi siker. Persze jó, igen, tehát amikor jól mennek a dolgok, könnyű örülni. De azt gondolom, hogy akkor kell tanulni a rejtett örömöket elkezdeni keresni és megörvendezni. Mert lehet, hogy a környezet, vagy lehet, hogy az élet nem hoz mindig akkora észrevehető örömöket, sőt, lehet, hogy pont éppen nehezeket hoz, vagy hát tényleg sötétséget is hoz, de hogy akkor is vehessük észre, vagy akkor is ezt a bizonyos ingabiztonságot, ezt a valamit, ezt, amikor megígérte, hogy de velünk marad, tehát ugye itt az Emmanuel is az ígérete. Tehát mindig visszatérünk arra, hogyha kivesszük az örömből, a szeretésből, a közösségből annak az ajándékozóját, hát akkor az igazából nem lesz egy nagy életű, vagy hosszú életű öröm. Nagyon szép még Demeter Szilárdnál is az, hogy ahogy kiemeli, hogy az öröm nem követel figyelmet, de mégis megváltoztatja a teret. Tehát egyszerűen átalakul az a légkör, ahol öröm van, vagy ahol ez a csendes öröm van. Így is mondjuk, hogy a csendben születik meg, a várakozásban születik meg, a sötétségből gyullad fel egy kicsi fény, vagy egy akármi, ami az eligazítást ad. Tehát, hogy kitágul a szívünk. Érdekes az például, hogy ebben az időszakban, hát ezt meg is lovagolják például többen, de hát hál' Istennek jó célra, hogy az ember adakozóbbá válik. Tehát, hogy szívesen szívesen néz arra, aki esetleg szükséget szenved, vagy akihez oda kéne fordulni, vagy akivel beszélgetni lehetne, vagy akinek lehetne egy kis tartós élelmiszer gyűjteni, vagy a gyerekekkel a cipősdobozokat összeállítgatni, vagy messzire küldeni, vagy pénzt adni, ugye a jót tenni, jó mozgalom is ilyenkor zajlik. Tehát tényleg azt látjuk, hogy az öröm megváltoztatja a teret. Bennünk is, és körülöttünk is, és tényleg képes arra, hogy kitágítsa a szívet. Pilinszkinek van egy nagyon-nagyon szép gondolata, nagyon sokszor felidézem magamra, azt mondja, hogy örömre kell berendezkedni, és hogy nem szabad félni a teljes örömtől. Sokszor félünk tőle, hogy jaj, hát ez egy olyan, ez egy viháncolás. Nem, tehát megadatik az embernek az a nagy túlcsorduló öröm is, amire érdemes berendezkedni. Nagyon, nagyon szeretjük, azt hiszem, hogy sokan szeretjük a gyerekeknek a tekintetét, és a gyerekeknek
kicsi
azt
gyerek
a kicsi gyerek,
óvis.
Hát annál talán nincs is szebb, ahol megcsillan, ugyanis hát azt látjuk, hogy a gyerekek valóban örömre vannak berendezkedve, tehát azért azt is mondja egy ilyen kis alapkutatáska, hogy a gyerekeket, ha megfigyeljük, akkor átlag 400-szor örülnek egy napon, és az felnőttek átlag 15-ször. Szóval ez az örömre hangoltság, ami a gyermeki szemekbe benne van, ami aki mindenből tud kihozni, mindennek tud örülni, tud-e? Tehát ugye szoktunk viccelni, hogy kis ujjadat megmozgatod, már kacag is rajta persze. De ez nagyon, nagyon, nagyon lényeges, és ugye ez is olyan szép szimbólum is, ami ugye nem csak szimbólum, hogy gyermekként jött Jézus is. Tehát, hogy ezt az örömöt ébreszti fel, ezt a kis gyengét, pici csodát, és ahogy a gyerekek csodálkozni is tudnak, hogy de mindenen, tehát elfújod a, nem tudom én, a pitypangot, akkor azt még 25-ször el tudod neki fújni, mert mindig megcsodálja, hogy ez hogy elrepül. És hogy elfogy belőlünk ez a csodálkozás, és bizony csodálkozhatunk azon, hogy egy megváltó, egy mindenható Isten ilyen körülmények közé ebbe, és akkor gyerekként, és akkor ezt nem fél tőle, hogy akkor nem lesz neki, nem tudom én, méltósága, meg nem fogják tisztelni, meg akkor mi az, hogy gyerekként, hogy miért nem királyként jön, ha már egyszer király. Nagyon, nagyon különösek ezek a belső üzenetek, amelyeket kaphatunk pont ebben az örömteli várakozásban, és én ezért szeretem ezt a harmadik vasárnapot, egyébként ugye rendszeresen éneklünk is a kórussal, és ennek annyira szép zenei megfogalmazásai vannak, hogy olyan érdekes, amikor advent elején átváltunk ugye a csendesebb zenére, alig szerepel az orgona is, egyszólamú műveket énekelünk, amennyire lehet, vagy tényleg szóval ezeket a visszafogottabb szépségek kerülnek elő, és akkor egyszer csak jön az öröm vasárnap, és akkor jön a magnifikát, jön, tehát ez is milyen gyönyörű, ez is adventben van, ugye, amikor még belül hordozza, és elmegy szolgálni, kitágult a szíve, megint oda jutottunk, elmegy szolgálni, hát ugye sokszor emlegetjük, hogy panaszkodhatott volna az út végén, hogy azért ez nem volt akármi.
Ez kemény volt.
Igen, és ha teve hajcsárok se voltak, valami udvariasak, az is lehet, és különben is csacsi háton az egész, szóval azért nem így szén ment. Tehát ezek nagyon erősek, és nem azért ment, hogy ott énekeljen, hanem hogy szolgáljon. De hogy már a találkozásban, ugye már a másik, megint csak a kiáradó öröm, ugye, hogy örömében felújongott a magzat, ugye a társának is a méhében. Tehát a belső öröm ragadós, továbbadható, ez a légkör, ez kiárasztható, mint ahogy a fény sem. Tehát, hogyha nem tesszük véka alá, akkor utat mutat. Utat mutat még a legkisebb gyertyafény is. Aztán találtam egy nagyon, nagyon jó kis gondolatsort, Sümeginnél dr. Tóth Piroska gondolatsora, aki kicsit sorba vette, hogy milyen féle örömöket tudunk átélni. És annyira élveztem, ahogy tényleg az ember ráismer erre, hogy például van a váratlan öröm, amelyik ugye az a meglepetés öröme, amire nem készültél föl, és mégiscsak ugye itt figyelemmel kell lenni, tehát nyitva kell lenni arra, hogy a váratlan örömet megtapasztaljuk, vagy felismerjük egyetlen. De van például az ismétlődésnek is az öröme, amikor biztos tudjuk, hogy áhá, amikor ezzel az emberrel találkozom, az általában öröm. Vagy amikor ezt a zenét meghallom, vagy amikor újra és újra, nem tudom, én összeül a család, és de jó lesz, vagy nem. Tehát egyszerűen, amire már számítunk, ilyen a karácsony is tulajdonképpen, amikor úgy számítunk arra, hogy azért azon az estén csak történik valami, amit sokszor már átéltünk. Vagy van például az a, így is írja, hogy a megérdemelt öröm, amikor azt érezzük, hogy tettünk egy erőfeszítést, és annak volt értelme. Tehát felismertük azt, hogy valami született vagy bennünk, vagy körülöttünk. Aztán itt beszéltünk már az ajándékozásban a mások öröméről. Tehát amikor nyitva tudok lenni, és lehet látni, hogy például a gyerekek örömét tényleg szemlélni, az tényleg csodálatos, de nem csak az, hanem hogyha valakinek másnak sikerült valami, vagy hogy látom, hogy ő is örül egy találkozásnak, vagy egy hasonló dolog, tehát ami nem kifejezetten az enyém. Aztán van a magával ragadó, az elragadtatottságnak az öröme. Hát ez szinte az extatikus öröm, ugye, a beteljesülésnek. Most ezt írjuk is, vagy sok filozófus foglalkozik is persze vele, hogy ezek ritka pillanatai az életnek, de azért megmutatja azt a ragyogást. Hát ezek biztos a hegy, ahova felvitte a
táborhegyi
öröm például. Igen, tehát az elragadtatottság, tényleg. Aztán van, amikor a szellemi örömben lehetünk. Tehát valamit megértettünk, valamit felfogtunk, vagy valamit át tudtunk adni, vagy valami egy közös gondolat született. Aztán van a hatékonyságnak az öröme, hát például ez egy főzésben is lehet, vagy a gyerekeknél is. Amikor valamit tényleg sikerül megcsinálni, ezért nagyon fontos lenne, hogy kézzel is csináljanak valamit, hogy hozzáérnek, hogy lássák azt, hogy van, amit én tudok alakítani, és ebben az időszakban érdemes erre is ráfigyelni, hogy ennek nagyon nagy belső öröme van, hogy amit én alkottam, ugye az alkotásnak az öröme. Aztán a megosztásnak az öröme, amikor egy bennem lévő valamit tényleg meg tudok osztani, ilyen az ajándékozás is persze, és hogy a viszonzott szeretetnek az öröme, amikor a közösségünkben úgy érezzük, hogy örülnek annak, hogy együtt lehetünk, és hogy pont éppen ezek az emberek vannak ott, akik örülnek a te jelenlétednek, és én is örülhetek az övéknek. És akkor még kettő ilyen kicsi örömet sorol föl ez a piroska, hogy a mindennapi kötöttségeink fölé emelő összetartozás öröme. Tehát amikor csak azért örülünk, hogy együtt vagyunk. És akkor ilyenkor elfelejti az ember azt, hogy jaj, de holnap kell menni, de ezt is meg kell csinálni, azt is, de az sincs kész, de még mennyi feladatom van. És ugye észrevesszük, hogy a közösség öröme tulajdonképpen kiemel ebből a hajszoltságból, ebből a
szürkeségből.
Igen, és ebből a feszítésből, hogy még kell. Tehát, és ezek természetes dolog, hogy még kell, persze, ott kell lenni, és persze meg kell csinálni, és persze eleget kell tenni. Igen, szóval van kötelesség is, de ez fölé tud emelni. És a csend öröme, amikor belesimulunk tehát a természetbe, a teremtésbe, a kapcsolataink örömébe, a kapcsolataink valóságába, de ezt így szép csendben tényleg így megízlelni. Szóval azt hiszem, hogy nagyon, nagyon sokféle öröm vár ránk, azt mondja a lélektan, hogy az öröm képesség. Tehát nem úgy van az, hogy egyiknek van, a másiknak meg nincs, hanem képesség, amit lehet tanulni, és nevelhető is. És ennek a képességnek a gyökere a rugalmasság, tehát az, hogy a nehéz körülmények között is újra és újra helyre tudom állítani a belső békét. Ez az öröm. Tehát azért igaza van, hogy a csendben megszülető, meg a kicsi, meg a nem nagyon zajos dolgok, ezek persze felnőhetnek, és lehet belőle áradó öröm, lehet belőle újongás is, de csendben születik, és hogy ez képesség. És azt hiszem, hogy ugye itt nevelésről beszélünk sokszor, Ez egy nagyon, szintén egy nagyon talán elsődlegesnek mondható szülői és nevelői feladat, hogy ezt a képességet felnöveljük a gyerekekben, és hogy apró kicsi dolgokon, ezekkel a rácsodálkozásokkal, örömökkel, megért örömökkel, csendekkel, szépségekkel, alkotással, tehát rengeteg minden. Igen.
És hogy lássák rajtunk, szülőn, igen, nevelőn, igen, mert ha nem sugározunk ki, akkor csak tanítunk, de nem vagyunk tanúk.
Erre vonatkozólag egy kis mesét is találtam a patakról, amelyik nem akar túlcsordulni. És tulajdonképpen azt éreztem, mint ahogy nagyon sok felnőtt nem akarja, vagy
talán
szégyeli kimutatni, és azt gondolja, hogy ez nem komoly dolog, csak a gyerekek viháncolnak. Hát szívesen megosztom ezt a kis mesét így az öröm vasárnapjának a fényében. Volt egyszer egy kis patak a hegyek között, amelynek kristálytiszta vize csendesen csordogált a völgy felé. A patakot mindenki szerette, a madarak inni jártak hozzá, vadak megfürödtek benne, a napsugarak pedig úgy táncoltak a felszínén, mintha aranyföl alatt szőnének. A patak azonban észrevette, hogy néha túlcsordul a vize. Mert amikor eső jött, vagy hó olvadni kezdett, szélesebbre duzzadt, hangosabb lett, és a partján élő nagy fák gyökereit is elérte. Olyankor mindenki látja, hogy nem bírom tartani magam. Sem a sírásban, sem az örömben, panaszkodott a közeli sziklán élő mohának. Miért nem lehetek mindig nyugodt, tökéletes és kimért? A moha bölcsen hallgatott, majd azt felelte. Hát minden patak életében vannak időszakok, amikor több víz érkezik. Ez nem gyengeség, hanem természetes jelenség. A patak nem akarta elhinni, inkább mindent megtett, hogy a mederben tartsa a vizet. Kavicsokat torlasztott maga elé, kanyarokat szorított, egyre szűkebbre és a sodrását is igyekezett elcsendesíteni. Egy nap azonban hatalmas vihar érkezett a hegyek fölé, és egyszer csak a felhőkből úgy zúdult le a víz, mintha az ég is be akarná őt borítani. A kis patak megremegett. Hát mi lesz, ha túlcsordulok? De hiába próbálta visszatartani a vizet, a torlaszok, a szűk kanyarok, a kavicsgáltak egyetlen pillanat alatt széttöredeztek. A patak áttörte a partjait. És akkor történt valami, amit a patak sose gondolt volna. A kiáradó víz végig siklott a völgy alvó virágain, és életre keltette őket. A kiszáradt fák új leveleket hoztak, a mohák kövérebbek lettek, a madarak örömmel csicseregtek. A túlcsordulás nem rombolt, hanem éltetett. A vihar elültével a patak újra csendesen hullámzott, és halkan kérdezgette a mohát. Hát nem baj, hogy ilyen rakoncátlan, hangos és féktelenül áradó voltam? A moha elmosolyodott. Nem baj, kis patak. Hát nézd csak körül. Minden, ami most életre kelt, a te vizedből született. Az örömök is ilyenek. Ha bent tartod őket, csak torlaszok lesznek benned, de ha engeded őket folyni, megtisztítanak, és új dolgokat teremtenek körülötted. A patak ekkor megértette, hogy a szív kiáradása nem a gyengeség jele, hanem a természet része, és hogy néha épp a túlcsordulás ad új életet annak, ami már régen kiszáradt. Attól a naptól kezdve a patak nem szégyelte többé a hullámzását, tudta, hogy minden cseppjének megvan a maga helye, még azoknak is, amelyek túlcsordulnak. Hát azt gondolom, hogy bátran merjünk ezelé menni, és esetleg még itt a sötétségben is azt a kis fényt valahogy tanulni észrevenni, tanulni megörvendezni, és tanulni továbbadni.
Valamelyik prédikációban hallottam az örömvasárnapján, hogy az örömöt nem keresni kell, hanem kérni. És aki kéri, az meg is fogja kapni, hiszen az inga végét mindig igen, az Isten, és mindig Jézus irányítja és mozgatja, és az ebben való hitnek örömmé kell válnia, és mindenki számára megmutathatóvá kell igen válnia. Dicsértessék a Jézus Krisztus, dr. Pécsi Rita volt a vendégem.
Mindörökké, ámen.
Életre növelő. Pécsi Rita pedagógiai sorozata.